Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Urunk, aki teremtettél, fenntartasz, és mindent kézben tartva bölcsen igazgatsz. Amen. Hallgassuk meg Isten bennünket megszólító szavát, most János evangéliumának a 21. fejezetéből az első 14 verset olvasom. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívnak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton. A tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mesztelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól. Csak mintegy 200 könyöknyire. És kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Áldja meg Isten az ő igéjét, annak hallgatását, szívünk befogadását, megélését, most imádságban válaszoljunk. Drága Úr Jézus Krisztus, dicsérünk és magasztalunk téged azért, mert nem csak húsvétkor ünnepelhetjük a te feltámadásodat, hanem a mi egész hívő életünk szólhat a húsvét ünnepléséről. Úrunk, köszönjük neked, hogy amikor rád gondolunk, nem csak az ünnepnapokat, a kiemelkedő sátoros ünnepeket kell számon tartanunk, és időnként van okunk az örömre, hanem az életünk minden egyes napja, minden órája, perce, szüntelen örvendezés lehet, mert van miért örvendeznünk. Dicsérünk téged azért, Urunk, mert a halál valóban nem tudott téged fogságban tartani. Dicsőítünk azért, mert neked volt hatalmad arra, hogy letedd az életedet, és volt hatalmad arra, hogy aztán fölvedd azt. És köszönjük, Urunk, hogy ma is úgy gyűjtöttél össze bennünket, mint nem egy téged gyászoló közösséget, hanem mint egy veled kapcsolatot kereső, beléd kapaszkodó, rád tekintő, téged segítségű, hívó, élő közösséget. És köszönjük, Urunk, hogy igaz a te ígéretet, hogy aki keres téged, az meg is fog találni. Urunk, szeretnénk most ezt a mai délelőttöt erre szánni. Keresni téged, hallani a te szavadat, szeretnénk élni azzal a meghívással, amellyel te idehoztál bennünket. Köszönjük, hogy terved volt mi velünk ezen a mai délelőttön. És hiszük azt, Urunk, hogy terved van azzal az ígével is, amelyet elénk adsz ma. Nagyon kérünk téged azért, hogy ez a tervez hadd valósulhasson meg, add a te szent lelkedet. Urunk, megvalljuk neked, hogy mi magunktól nem vagyunk alkalmasak se az ige hallgatására, se annak a befogadására, megélésére. Megvalljuk neked, hogy a mi indítékaink sokszor nem szerinted valók. Ha csak az elmúlt napjainkat vagy hetünket nézzük, akkor is sokszor-sokszor fárasztottunk téged a mi bűneinkkel. Méltók is lennénk az ítéletre, de mégis magasztalunk téged. Azért a kegyelemért, amivel ma is fordulsz hozzánk, és akarod a te életed megújító ígédet újra elénk adni. Kérünk téged, hogy most hadd legyen nyitott a szívünk, meg a szemünk, hadd lássunk meg téged, és tényleg tedd meg azt a csodát a te szent lelkeddel, hogy az ige hirdetésben nem emberi okoskodás folyik, hanem valóban a te élő szavad lesz az, ami megszólíthat bennünket, elgondolkodtathat, kérdéseket tehet föl, és aztán utána kérünk, hogy áld meg azt is, amihez ezzel kezdünk majd. Hadd nem maradjunk itt a templomban mindezzel a dologgal, hanem hadd legyen belőle életet átformáló erő. Így kérünk téged, hogy legyél velünk, áld meg a veled való közösségünket. Amen. Az előbb felolvasott igeszakaszból két verset szeretnék újraolvasni, és ezek alapján Isten szent lelkét segítségű hívva az ő üzenetét hirdetni, és hát az egész részből, de amit kiemelnék, az 5. és a 12. vers. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. Nagyon jó így húsvét után lenni, nem mintha egyébként ne lenne okunk az örvendezésre, de Isten mindig elkészíti ezeket a mérföldköveket, amikor kifejezetten egy fontos üzenetre koncentrálhatunk, és ez most nekünk a közelmúltban a húsvét volt, és nagyon jó úgy találkozni, hogy hát egy héttel telt húsvét után, még mindig nyitva a sír, még mindig üres, és hogy a mi megváltunk nincsen benne, hanem él, és kereshető, megtalálható. Ebben a reménységben vagyunk itt most együtt is. És hogyha ő valóban föltámadt, akkor ő ezek szerint valóban Úr, és reménység szerint nem csak az élet és a halál fölött, hanem hát a mi életünk és a mi halálunk fölött is. Ha ez így van, akkor van értelme az életünknek. Van-e értelme az életnek? Azt gondolom, ez egy olyan kérdés, ami hát mindig is foglalkoztatta az embert, miért vagyunk ezen a földön. És nagyon-nagyon sokféle válasz született erre, nem is tudnánk ezeket felsorolni. Ahányan vagyunk, lehet, hogy annyiféle választ tudnánk erre adni. Egy-egy tipikus válasz csak, nincs oka. Itt vagyok, és kész. Egy baleset. Valamikor, nem tudom, hogyan keveredtem erre a honlapra, de valamilyen informatikai oldalon olvastam egyszer ezt a hozzászólást, hogy valaki azt mondta, hogy az élet olyan, mint egy pocsék játék, de a grafikája nagyon ott van. Nincs semmi értelme. Csak úgy van. Miért vagyok a Földön? Hát, hogy valaki szeressen. Lehet, hogy ennél már kicsit tartalmasabb, ha valaki azt mondja, hogy azért, hogy valakit szeressek. Sokan gondolkodnak így, hogy hát, hogy nyomot hagyjak, valami maradjon utánam. Vagy ugye, ahogy a híres írónk mondja, hogy valahol otthon legyek benne. És hát, amikor az ember keresi az életnek az értelmét, akkor akarva akaratlanul is, egy pici versenyben is vagyunk egymással. Ki mennyire találta meg az élete értelmét? Mit tudtunk már letenni az asztalra? És az ember méricskéli magát, meg méricskéli a társait, és megy ez a mennyit érek verseny. És az életnek nagyon sok frontján harcoljuk ezt a bizonyos versenyt. Hogyha Isten teremtett bennünket, ahogy a bibliai beszámolót olvassuk, ott azt olvassuk, hogy Isten megteremti az embert, és azonnal küldetést ad neki. Hogyha Isten teremtett bennünket, akkor az életünknek van értelme. Attól függetlenül, hogy mit tettünk le az asztalra, vagy mit nem, az életünknek van küldetése. Értékes vagyok, fontos vagyok, feladatom van. Sokszor azonban mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy valamiért nem ez a terv valósul meg az életünkben. Sokan éljük az életünket úgy, hogy miközben telik egyik nap a másik után, aközben nem érezzük azt, hogy valami nagyobb tervnek a részese lennék. Nem érzem azt, hogy ennek a sok eltelt időnek, ennek a sok eseménynek, ami történik velem, meg körülöttem, ennek van valami értelme, hogy ez valami nagyobb képnek a pici puzzle darabja lenne. Sokszor sodródunk az életben, és azt érezzük, hogy futunk dolgokért, de nem érezzük azokon, hogy ezek Istennek a tervei lennének. Mi az akadálya ennek? Hogyha Istennek van egy terve velünk, hogyha van egy fontos küldetésünk, miért nem ez valósul meg? Sokszor talán az a válasz, hogy igazából attól tartunk, hogy hát, hogyha Isten valami feladatot ad nekünk, az biztos valami nehéz. Vagy biztos valami fárasztó dolog lesz. Biztos valami emberfeletti teljesítményt igényel. Hát, hogyha Isten adja, gondoljuk, akkor elég magasan van a léc, azt nehéz megugrani. Vagy nagyon sokan ott szülekelnek le, hogy hát olyan hihetetlen ez, hogy itt élem az életemet, és közben valaki pedig tervezne velem, nem is látom, honnan tudjam egyáltalán, hogy létezik, még a létében se lehetek biztos, akkor hogyan keressem azt, hogy mit akar velem. Hát nagyon sokszor az ember vágyik arra, hogy értelme legyen az életének, sokszor a hívő ember is, aki már egyszer az Istennek oda szentelte az életét, vágyik arra, hogy az Isten terve megvalósuljon az életében, de mégis sokszor azt veszük észre, hogy helyette valami más történik. Nem az Isten terve, nem az Isten munkája, hanem helyette valami más. Sokszor el sem jutunk odáig, hogy Isten, mit akarsz velem? Miért? Azért, mert elfoglaltak vagyunk. Nagyon gyakran ez a válasz, elfoglaltak vagyunk. Mindig csinálunk valamit. Amit csinálunk, az vajon kinek az akarata, kinek a küldetése. Az Isten terve, ott van a bennünk ez a sziklaszilárd bizonyosság, hogy igen, amit én csinálok, amiről a mindennapjaim szólnak, az Isten ügyét viszi előre, vagy pedig sodródunk az életben. Hát azt gondolom, hogy ha őszinték vagyunk, akkor az időnk nagy részét nem az Isten munkájával töltjük, hanem hát bizonyos pótcselekvésekkel. És ebben a történetben ezt látjuk pont itt, ahogy a tanítványok visszamennek Galileába, erről szól ez a történet, hogy megvan az Isten terve az ő életükre nézve, és megvan az ő elfoglaltságuk. Hát mi az Isten terve az ember életére nézve? Itt most ezeknek a tanítványoknak az életében egészen konkrétan tudjuk. Ugye Péter a szószóló, ő a leghangosabb ember a tanítványok között, az ő gondolatai mindig nyilvánvalók, mert gyorsabban szól a szája, mint ahogy forog az esze sokszor. És hát mivel mindig ő beszél sokat, ő a tettek embere, ezért mindig valahogy az ő jó napjait vagy rossz napjait követjük inkább figyelemmel. Jézusnak Péterrel kapcsolatban nagyon konkrét terve volt. Azt mondja, hogy ember halásszá teszlek téged. Ugye a hasonlat onnan van, hogy Péter eredetileg halászember volt. A háló mellől, a hajóból hívta előtt Jézus, ez volt az élete, ezzel kereste a kenyerét, ezzel tartotta fönn a családját. És Jézus azt mondja, hogy eddig élted az életemet, életedet nélkülem, Péter, fogtad a halakat, most én elhívlak téged, te az én követőm leszel, tanítványát teszlek, és innentől kezdve küldetést adok neked. Hasonlít egy picit a korábbi elfoglaltságodhoz, mesterségedhez, halászni fogsz, de most már nem halakat, ugye, halakat is jó fogni, de még értékesebb dolog és maradandóbb dolog embereket fogni, lelkeket fogni. Nem rabulejteni őket, hanem az örökké valóságra megmenteni lelkeket. És Jézus erre a küldetésre hívja el Pétert és a többi tanítványt is emberhalásszá tenni őket. Ugye ez a kép egy pici magyarázatra szorul, úgy festi le ez az embert, hát nem úgy, mint hal a vízben, az embernek jó lenne a halnak jó lenne egyébként a vízben. A kép picit furcsa, mert amikor a halász megfogja a halat, az a halnak általában nem szokott jó lenni. De Jézus ezt az emberekkel kapcsolatban így mondja, hogy te embereket fogsz halászni. A halnak van helye a vízben, az embernek nem a vízben van a helye. De mégis úgy írja le a Szentírás az embert, mint aki a vízben van, mérhetetlen mélységben, levegő nélkül, az Isten nélkül, az élet forrásától elvágva. És azt mondja Jézus Péternek, hogy te pedig embereket fogsz halászni. A mélységből, az élethez méltatlan körülményekből embereket hozni a felszínre, a világosságra, az éltető levegőre, a velem való közösségbe. És én életet adok ezeknek az embereknek. Ez tehát Péternek a küldetése. És szépen megy is az élet előre, és elkezdi ennek a morzsáit fogyasztani, élni, és picit lubickolni is ebben, milyen emberekkel foglalkozni, milyen embereknek Jézusról beszélni, és szépen telnek a napok a mester mellett, fölfele ível a mesternek karrierje, egyre híresebb, egyre messzebb földről jönnek őt látni, hallani, nézni a csodáit, hallgatni a tanításait. Még aztán egy nap nem jön az a katasztrófa, amit senki nem ért, a mester meghal. Igaz, hogy már korábban mondta, hogy ez majd jönni fog, történnek majd ilyen dolgok, de hát az olyan érthetetlen volt akkor. Most, amikor meg megtörténik, akkor meg olyan nagy a megrázkódtatás. Hogy lehet ez? Aztán utána, hála Istennek, nem tart sokáig, harmadnap Jézus föltámad, a sír üres, az asszonyok mesélnek róla, Jézus kijelenti magát, megmutatja magát a tanítványoknak is, még Tamás is megfoghatja a kezével. Jézus él. Jaj, de jó. De most már nem úgy él, mint korábban. Nem olyan könnyű kapcsolatban lenni vele, mint amikor egy levegőt szívtunk. Mint amikor mindenhova együtt mentünk. Mint amikor mindent közösen csináltunk. Amikor a fülünkkel hallottuk a hangját, a szemünkkel láttuk az arckifejezését, mi az, ami tetszik neki, mi az, ami nem tetszik. Olyan könnyű volt akkor. Ez most, az az élethelyzet, amiben most kerül a tanítványi csapat, egy merőben más szituáció. A fülükkel nem hallják Jézust, a szemükkel nem látják. Tudják, hogy él, de olyan nehéz hozzá kapcsolódni. Egy új élethelyzet. Mit lehet ilyenkor tenni? A régi bejáratot utak nem működnek. És olyan semmit mondó ilyenkor az a küldetés, amit Péter Jézustól kapott. Emberhalásszá teszlek? Hát az meg hogyan fog történni? Mit jelent most emberhalásznak lenni? Érthető volt, amíg Jézus itt volt a földön, hozzá kellett hozni embereket. De most Jézus nincs itt a földön. Hogyan lehet most hozzáhozni embereket? És hát amikor korábban fájt a fejük a tanítványoknak amiatt, hogy hát nem boldogulnak egy bizonyos helyzetben, mindig ott volt a mester. Meg lehetett őt kérdezni. Lehetett őt segítségül hívni. Most pedig nincs itt a mester. Tudjuk, hogy él valahol, de ez rajtam itt most hol segít? Azt mondta Jézus, emberhalász leszel, és Péter azt mondja, fogalmam sincs, hogy hogyan kéne emberhalásznak lenni. Nem tudom értelmezni ezt a küldetést az én életemre nézve ebbe a szituációba. És néha vagyunk ezzel így hívő emberek is, hogy igen, Isten küldetést bíz ránk. Azt mondja, hogy tanúi leszünk, hogy embereket vezetünk ő hozzá, hogy lelkeket mentünk meg a kárhozattól az életre, azzal, hogy Jézussal megismertetjük őket. De néha mi is vagyunk ebbe a helyzetbe, hogy nem látjuk Jézust, nem halljuk a hangját, nem tudjuk pontosan ez mit jelent, nagyon jól hangzik, de abban a pillanatnyi élethelyzetben, azok között az emberek között, ahol én élek, akikkel én kapcsolatban vagyok, mit jelent ez? Hogyan kell ezt csinálni? Fogalmam sincs. És Péter, aki halászember volt, ekkor előáll a nagy ötlettel, azt mondja, hogy visszamegyek halászni. Elmegyek halászni. És ez nagyon sokszor történik az evangéliumokban, hogy Péter beszél, és a többiek meg mennek utána. Most is ez történik. Azt mondja, elmegyek halászni. És a többiek is azt mondják, jó ötlet, megyünk halászni mi is veled. És elkezd Péter csinálni valamit, amiről így utólag hát azt mondhatjuk, hogy bizonyos fajta pótcselekvés. Már meséltem itt nemrég egy filmes élményemről. A feltámadás után ez a bizonyos film, amit nemrég láttam, így ábrázolja Pétert, hogy a tanítványok már látták őt megjelenni, de még ott vannak bezárkozva a teremben, és nem nagyon tudnak mit kezdeni magukkal, és Péter a kezével hálót csomóz. És amikor valaki érdeklődik tőle, hogy hát a legközelebbi tó, ahol halászhatna, az messze Galileában van, miért csomózod azt a hálót? Azt mondja Péter, hogy hát ehhez szokott a kezem, halász vagyok. Pótcselekvés. Ehhez szokott a kezem, valamit csinálok. Lenne az Istennek egy fontos küldetése a számomra, az nagyon nehéznek tűnik, meg túl magasztosnak tűnik, meg ki tudja, hogyan kéne hozzákezdeni. Helyette csinálok valamit, amihez hozzászokott a kezem. Amiben jó vagyok. És sokszor vannak pótcselekvéseink, amelyeket a valódi teendőnk helyett teszünk, és hajlamosak vagyunk mindig valami olyat választani, amiben jók vagyunk. Olyan sok frusztráció van ebben az életben. Nem? Olyan sok mindenkinek kell megfelelni, olyan sok az elvárás, és néha jó egy picit hátra vonulni, egy picit kilépni a frontvonalból, egy kicsit megnyugodni, pihenni, vagy pihentetni magunkat, és valamivel elfoglalni magunkat, amiben jók vagyunk. Hát mi az, amiben jók vagyunk? Hát kinek mi? Vannak ezek között nagyon hasznos és jó dolgok. Mosogatás az mindig nagyon jó. Hát a feleségem mit lenne, meg tudna erősíteni, hogy még... Nem csak pótcselekvésként szoktam rávetemedni, de amikor valami fontos, nehéz, vagy olyan dolgom van, ami úgy frusztrál, és nem tudom, hogy hogyan fogjak hozzá, akkor még én is vetemedem a mosogatásra is. Jó, hasznos. És az ember elüti vele az időt, és még látszata is van. A probléma vele az, hogy igazából nem azt teszem, amit tennem kéne. A rendrakás, az íróasztal, rendszerezés, minden ilyesmi nagyon jó dolog. Mi helyet csináljuk. Aztán vannak kevésbé jó dolgok is. Van olyan, aminek haszna nincsen, csak az idő megy vele. Nézzük a képernyőt, babráljuk az egeret. Igazából nagy eredménye nincsen, az idő elment vele, és közben meg amit csinálni kellett volna helyette, hát részben megoldást adott, mert megmenekültünk, nem kellett hozzáfogni a régóta égető kérdésekhez, nem kellett szembenézni azokkal a kihívásokkal, amelyek erőnkön felül lettek volna, de haszna nem volt. És hát vannak kifejezetten káros pótcselekvéseink is, amiből jó jövök ki, amiben jó vagyok, hát ha nem találok mást, akkor lehúzok mást, híreket terjesztek, más hátán akarok naggyá lenni, témázgatok olyan dolgokról, amiből jól fogok kijönni. Sok-sok pótcselekvésünk van, és lehet, hogy ez egészen személyre szabva mindenkinek különböző, lehet, hogy vannak hasonlóságok, de ez közös bennünk, hogy az Istennek mindannyiunkra nézve van egy fontos terve. Használni akarja az életünket az ő céljaira. És az is közös bennünk, hogy mindig csinálunk valamit. Az a kérdés, hogy a kettő mennyire fedi egymást. Az Isten terve valósul meg az életünkben, és nyugodt szívvel hátradőlhetünk, és azt mondhatjuk, hogy igen, az én kezem az Istenben van, az erőm az övé, az időm az övé, a figyelmem az övé, és érte ég a szívem. Ezt szerintem nagyon kevesen tudjuk elmondani. Én semmiképpen nem merném. Azt mondjuk inkább legjobb szívvel, hogy vannak pillanataink. De amit nyugodtabb szívvel merünk mondani, az az, hogy elfoglaljuk magunkat. Teszünk mindig valamit. Valamikor hasznosabbat, valamikor kevésbé hasznosat, de az időnk, energiánk, figyelmünk nagy része pótcselekvésekre vészel. Péter csomozza a hálót, Péter fogja a halat. És nem rossz dolog a halfogás, én is szeretek horgászni. De amikor embereket kell halászni, akkor ez milyen méltatlan egy Péterhez. Az a tanítvány, aki a feltámadásnak a tanúja, aki a saját szemével látta a feltámadott urat, nem az emberekhez megy, hanem a halakhoz megy. És nagy élmény megfogni a halat. A szagát nem szeretjük annyira, de maga a sikerélmény, hogy megvan, még utána lehet, hogy finom is, de ez csak egy ideig tartó boldogság. Hát a halak elpusztulnak. A megevett hal is egy idő után távozik, az energiáját föléjük, nem örökkévaló. Isten pedig valami örökkévalóra hívta el ezt az embert. Pótcselekvések. Vannak-e pótcselekvéseink? Ha igen, felmerjük-e ismerni őket? A következő dolog, amit látunk a történetben, Jézus egyszer csak megjelenik a parton, és kérdez. Így olvassuk itt az igében, azt mondja, hogy fiaim, nincs valami ennivalótok? Készülés közben több komoly, tekintélyes írásmagyarázó munkáját is olvastam, és legalább hárman kiemelték, hogy mennyire fontos, és mennyire látszik itt ebben a megszólításban a közvetlenség. És az, hogy talán egy picit botrányosnak is tűnik, meg Jézus szájából nehezen tudjuk elképzelni ezeket a szavakat, de hogy nagyon közvetlenül, nagyon természetes módon kiáltott oda a tanítványoknak. Mint hogyha ezt mondaná, hogy fiúk, nincs valami ennivalótok? És amikor a kérdést megfogalmazza Jézus, akkor tulajdonképpen egy nemleges választ vár. Mint hogyha ezt mondaná, hogy nincs semmi ennivalótok, ugye? Az ennivaló az kifejezetten itt valami kenyér mellé ehető valamilyen táplálékot jelent. Ott a tó mellett ez abszolút érthető volt, hogy a halra gondol. Nincs valami ennivalótok, ugye? És ez a kérdés negatív választ vár. Mint hogyha teljesen természetes lenne, hogy ezek a tanítványok itt halásznak már nem tudom mióta, és nincs mit enniük. Még mindig nincs semmi eredménye munkának. Azért hadd mondjam ezt picit benfentesként, hogy hallal foglalkozó embertől ilyet kérdezni, nem fogtál semmit, igaz? Hát egy picit tapintatlanság. Ráadásul, amikor Jézus teszi fel ezt a kérdést, ugye ő a parton áll. A tanítványok meg bent ülnek a hajóban. Azt olvassuk, hogy nincsenek nagyon messze a parttól, de hát azért mégiscsak Jézusnak kiabálnia kellett. Nincs semmi ennivalótok, ugye? Kiabál be messze a hajóba. Hát a tanítványok ezt hallották, de biztos vagyok benne, hogy nem csak a tanítványok hallották. Voltak ott más halászok is, voltak ott más járókelők is. És milyen jó érzéssel lehetne ezt mondani, hogy tele van a hajó hallal. Kedves idegen, mindjárt kimegyünk, és választhatsz kedvedre. És dagadhatna a mellem mindegyik tanítványnak. Hát ehelyett, mit lehet erre mondani? Nincs. micsoda szégyen a halász, akinek nincsen hala. Pedig minden erejét, ismeretét, leleményességét latba vetve fáradozik a halfogáson. Kicsit olyan ez, mint amikor az ember hajnalban, nyaralás során a Balatonon kisétál a móló végére, és amikor eltelik az a idő, amit a horgászásra szán, akkor nagyon jó érzéssel tud végig sétálni, hogyha volt valami eredménye is, és viszi a kezében a zsákmányt. Mert hogy nem tudom, hogy hajnalban jártak-e már a testvérek Balaton parti mólón, de az dugig van. Egy gombos tűt nem lehet lejteni, mert mindenki horgászik, legalábbis a főszezonban. És ugye mindenki egyik szemével nézi a maga munkáját, a másik szemével pedig a szomszédját. Hát hogyha az embernek több szeme lenne, akkor még kancsalabb lehetne, mert mindenfele kell nézni egyszerre. És amikor meg valaki már végzett, főleg hogyha a móló belső felén, akkor ilyen sanda pillantásokkal mindenki a kezét, meg a vödrét, meg a különböző eszközöket nézi, hogy na, vajon mit sikerült neki. Nem nagyon feltűnően, mert ez mégiscsak azért ilyen presztízsomboló, hogy mit érdekel engem annyira a másiknak a fogása, esetleg irigykedem rá. Hogyha valami nagy fogás van, akkor esetleg azt mondjuk, hogy de nem azt, hogy wow, hát ez meg hogy sikerült, mert ez megint csak túl nagy érdeklődést mutatna. Inkább csak szép. No, hát amikor az ember fogott valamit, akkor büszkén tud végig ballagni a mólón. Amikor nem, akkor meg találkozik ugyanezekkel a kérdésekkel. Nem volt semmi? Nem. Nem volt semmi? Nem. És mikor 15-ödjére mondja el az ember, akkor nagyon picinek érzi magát. Fáj, amikor kudarcot vallunk. Nem szeretjük, hogyha kiderül. Sőt, vannak bizonyos helyzetek, amikor az ember haragszik is akkor, hogyha valamire rákérdeznek. Most picit lépjünk hátra a halaktól, mert sok más területe van még az életünknek. Milyen érzés, amikor kiderül, hogy kudarcot vallottam? Beletettem apait, anyait, én a legjobbat szerettem volna kihozni belőle, és ennyire tellett. Csak ennyi? Jobban nem ment? Nem. Fáj, amikor kudarcot vallunk, nem szeretünk vele szembenézni, és nem szeretjük, hogyha kiderül, haragszunk, ha rákérdeznek. Pedig, hadd jegyezzem meg, hogy a kérdés az jogos. A pótcselekvésektől az ember mindig ezt várja. Olyan valamit teszek, amiben jó vagyok. És ad is valamiféle sikerélményt. A kérdés igazából ez, hogy igen, ad sikerélményt, de vajon sikert is ad? A kettő az nem ugyanaz. Sikerélmény, igen, a végére értem, igen, megcsináltam, büszkén végignézhetek rajta. Különböző számítógépes játékokban nagyon sok pontot szereztem. És akkor mi van? Sikerélmény van. Ugye olyan magasra tesszük csak a lécet, amit meg tudunk ugrani. De vajon siker is van? Nem szeretjük a kínos kérdéseket. Pedig Jézus kérdez. És Jézus kínos dolgokat kérdez. Azt mondja, hogy csak ennyit ellett? Ugye nem sikerült. És milyen kellemetlen, amikor valamiben az ember beleteszi magát, és maga Jézus kérdezi, azt mondja, hogy ugye nem sikerült. Pedig testvérek, Jézus ezt kérdezi tőlünk. Olyan sokszor menekülünk pótcselekvésekbe, és Jézus mindig megkérdezi tőlünk, ugye nem sikerült. Mit vártál tőle? Sikert vártál? Elismerést? Megbecsülést? Nyugalmat, békességet a lelkednek? Mindent beletettél, ugye nem sikerült? És ha őszinték vagyunk, akkor Jézusnak ezt tudjuk mondani. Nem. Most se sikerült. Menekültem, mert nem akartam kockáztatni, vagy nem tudtam elszakadni valami vonzóktól, és azt gondoltam, hogy jó lesz. Picit féltem attól, hogy te mit akarsz cselekedni az én életemben. Ez valahogy vonzóbb volt, de tényleg nem sikerült. Tényleg nem lett belőle semmi siker. Kedves testvérek, ez az első fontos kérdés nekünk, hogy Jézussal milyen kapcsolatban vagyunk, milyen szintű a kommunikációnk. Szabad Jézusnak kérdéseket föltennie nekünk? Vannak szituációk, amikor az ember nem kérdez, mert azt mondja, hogy hát úgyis napnál is világosabb, hogy igen, valaki elesett az utcán. Nem kérdezem meg tőle, hogy elestél? Persze, hogy elesett. Nem akarunk róla beszélni. Nem akarunk kellemetlenséget okozni. De vajon Jézus lehet-e annyira tapintatlan, meg udvariatlan a mi életünkkel kapcsolatban, hogy föltelte kérdéseket? Rákérdezhet-e? Ugye nem sikerült? Ugye megint kudarcot vallottál a magad útjain? Ugye megint nem hoztak megoldást a pótcselekvések? Vagy csak bólogathat? Mi a reakcióm? Amikor Jézus megszólít, akkor ez lehet, hogy ijesztő. Lehet, hogy sértésnek is veszem. És akkor egy megoldás, hogy akkor többet nem nyitom ki az igét. Akkor többet nem megyek oda. Megsértődöm a lelkészre. Már hallottam ilyet. Oda nem megyek, mert ott kiprédikáltak. Vagy pedig Jézusnak szabad kérdezni. És lehet ebből egy tartalmas beszélgetés, amiből lehet, hogy lesz majd megújulás az ő kegyelméből. Kedves testvérek, sokszor hallunk bizonyságtételeket itt a mi gyülekezetünkben is, és néha felvetődik a kérdés, hogy sokszor a bizonyságtétel alatt ezt értjük, hogy valaki elmondja, hogy milyen rossz ember volt. Na, a bizonyságtétel nem erről szól igazából, arról, hogy kicsoda Jézus, és mit tud cselekedni az ember életében, és én ehhez egy illusztráció vagyok. De sokszor így értjük félre a bizonyságtételt, hogy versenyzünk abban, hogy ki az, aki nagyobb az ember volt. De igazából hadd mondjam azt, hogy nagyon nagy létjogosultság van ennek. A rosszasági versenynek nem. De annak, hogy az ember mások előtt beszél a maga kudarcáról, annak igen. Miért? Nem elég az embernek a maga szégyene? Nem elég, hogy a közvetlen családja meg a hozzátartozói végignézték? Kell ezt országvilág előtt kikürtölni? Hát azt hiszem, hogy nem könnyű erről beszélni. Senki nem szívesen teszi ezt. Igazából, amikor valaki bevallja a kudarcát, a szégyen, ki akarja belekiabálni a világba a szégyenét, a kudarcát, a szegénységét? Egyetlen ember képes erre, az, aki azóta már gazdag lett. Aki most pillanatnyilag már nem abban a kudarcban él. Aki arról tud beszélni, hogy igen, mélyen voltam, de valaki rajtam könyörült, és megsegített, és kiemelt. Szegény voltam, de meggazdagított. Testvérek, szabad belátni a kudarcot. És én nagyon szeretem a bizonságtételnek a műfaját. Nagyon szeretem azt, amikor valaki mer arról beszélni, hogy igen, az én erőmből erre futotta. És őszintén bevallom, nem sikerült. Jézusnak is, embereknek is bevallom, nem szégyellem, nem sikerült. De azt tudja ezt bevallani, aki erre már úgy tekinthet, hogy ez a múlt idő. Igen, nem sikerült. De én most nem a gödör alján vagyok. Akkor tudok bizonyságot tenni, hogyha már valaki engem a gödörből fölhúzott. És aztán nem arról fogok bizonyságot tenni, hogy milyen ügyesen tudok mászni a gödör falán, hanem arról, hogy milyen fantasztikus az a valaki, aki engem megszánt, és lehajolt értem, és kiemelt onnan. Pláne, ha ez a saját élete árán történt meg. Tehát szabad belátni a kudarcot, hadd mondjam ezt, testvérek, csak zárójelben, nem csak szabad, hanem szükséges is, kell is, hogyha Jézussal bármit is akarunk ebben az életben. Jézus azt mondja, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. A Jézussal való közös utunknak a kezdete az, amikor be tudom látni, hogy nem sikerült. Sok mindenben menekültem bele, az Isten terve helyett az életemben, és egyik se hozta meg a hozzáfűzött sikert. Jézus tehát kérdez, és amikor kérdez, akkor ez néha kellemetlen lehet. De hadd mondjam azt, testvérek, hogy Jézus nem csak kérdez, nem csak a fájdalomban akar vájkálni, nem sebeket akar felszakítani, hanem gyógyító módon kérdez. Amikor Jézus kérdez, be kell vallani a kudarcot. És mikor ezek a tanítványok bevallják, hogy nem fogtak semmit, akkor jön Jézusnak a megoldása. És milyen pofon egyszerű a megoldás, nem? Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán. Mindig azt gondoljuk, hogy az Isten megoldása valami emberfeletti. Valami olyan, ami mindenképpen meghaladja az én erőmet. Vagy a komfortzónámon kívül van. Közben pedig az Isten megoldása elsősorban a kapcsolaton múlik. És amikor őrá tekintek, akkor lehet, hogy nagyon egyszerű lesz, amire az Isten engem indítani akar. Lehet, hogy csak ennyi az egész. Kérj bocsánatot. Nehéz megtenni? Hát, bizonyos szempontból igen. Más szempontból meg, hogyha az ember a presztízsveszteséget el tudja engedni, végülis csak két szó. Bocsáss meg. Tényleg olyan nehéz? Mikor az ember bevallja a maga kudarcát, akkor jön az Isten megoldása, és azt mondja, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán. És meg tudják tenni. Ki tudják vetni a hálót. És senki nem gondolt volna rá, de utána meg visszahúzni nem tudják. Mert tele van halakkal. Hát ez az Isten megoldása. De ez még mindig csak pótcselekvés. Ez még mindig csak egy bizonyos lecke Péternek. Igen, te a pótcselekvésben sem voltál sikeres. Nem tudom egyébként, testvérek, mennyire tűnt föl a Biblia olvasása során, hogy akármelyik evangéliumot olvassuk, ezek a tanítványok elvileg halászok lennének. Ugye 4 evangéliumban olvasunk róluk, és soha egyetlen evangélista egyszer nem említ egy olyan történetet, amikor Jézus nélkül ők halat tudnak fogni. Jézus nélkül nem megy. És amikor Jézus itt rávilágít erre, hogy nem megy, akkor rámutat arra is, hogy igen, velem pedig mehetne. És nem csak ez mehetne, hanem az is, ami elől menekülsz. Akartok-e helyreállni? Akartok-e visszaállni abba, amire én hívtalak titeket? Ez az utolsó gondolat az ige kapcsán, hogy Jézus pedig megelégít, az ember menekül, és keresi a sikert, csinálok valamit, amiben jó vagyok, vagy legalább azt gondolom, hogy jó vagyok, közben pedig Jézus az, aki megelégít. Én nem tudom megelégíteni magamat, soha nem lesz elég sikerélményem, soha nem leszek elég békés, soha nem lesz elég munícióm, akármennyit pihenek, vagy aktív sportolok, vagy ki tudja, mi mindent csinálok, vagy meditálok, soha nem lesz ebből elég. Jézus pedig képes rá. Jézus meg tudja adni. Jézus megelégít. Mikor kiérnek a tanítványok a hajóval, mire ők hozzák az általuk megfogott halakat, addigra már Jézusnál ott van a parázson a hal, meg a kenyér. És azt mondja, hogy jöjjetek, egyetek. Jézus megelégít. Testvérek, így vagyunk az életben is, hogy sok minden elől menekülünk, sok mindenben menekülünk bele. Sokszor az ember úgy gondolja, hogy majd az jobb út lesz, és közben pedig Jézusnak a terve, ez az, ami megelégít bennünket. Van egy kártya a Bibliámban, amely egy videóból másoltam ki egy képet. Sokan ismerjük szerintem azt a kis filmet, ami a hídmesterről szól. A történet a megváltást akarja illusztrálni, azáltal, hogy ott van egy hídmester, aki azzal foglalkozik, hogy kezel egy ilyen vasúti hidat, ami a folyó fölött ível át. Mikor hajó jön, akkor föl kell nyitni a hidat, mikor a hajó elment, akkor le kell csukni. És egy alkalommal egy tragikus esemény történik, a kisfiával van ott a munkahelyén, és amikor valamiért egy műszaki hiba miatt nyitva van a híd, mikor éppen egy vonat jön, és a hídmesternek le kell csukni a hidat, de időközben a kisfiú oda került pont a záró szerkezethez, és meg kell hozni a döntést, hogy kit mentsek meg, és kit hagyjak elveszni. Vesszen el a sok ember a vonatom, vagy pedig vesszen el a fiam. És erről szól ez a videó, hogy hát a hídmester hogy hozza meg a döntését, hogy megmenti az embereket a vonaton, úgyhogy a fiát pedig veszni hagyja. Ez az Isten kegyelmét akarja kifejezni, hogy mibe került a mi megmentésünk. Erről szól a kereszt. Ez Isten fiát hagyta meghalni helyettünk, hogy minket megmentsen. És engem az életemnek egy bizonyos pontján nagyon megérintett ez a történet, és kimásoltam egy képet ebből a videóból, amikor jön a vonat, és ezt a szöveget írtam alá, hogy nem élhetsz úgy, mintha nem történt volna meg. És aztán ezt beletettem a Bibliámba, és könyvjelzőként használtam, de rájöttem arra, hogy teljesen elrontottam. Ezt nem a Bibliámba kellett volna tenni. Amikor az ember a Bibliát olvassa, akkor ezt tudja. Hanem helyette ezt a cipős szekrényre kellene tenni inkább, vagy a műszerfalra, vagy a klaviatúrára, vagy valami olyan helyre, ahol az ember erről hajlamos megfeledkezni. Kedves testvérek, Jézus erre hív bennünket. Azt mondja, hogy nekem tervem van az életeddel, én megmentettelek téged, én azért mentettelek meg, mert az én küldetésemben akarlak téged használni, és te pedig az én tanúm lehetsz. Hova menekülsz? Meddig menekülsz? Sikeres vagy? Vagy nem sikerült? Jézus valóban megelégít. Ott van a hal, ott van a kenyér, lehet vele asztal közösségben lenni. El lehet neki mondani, hogy igen, nem sikerült. De ő erre azt fogja mondani, hogy nem véletlen nem sikerült. Gyere vissza, jön hozzám. velem menni fog, és az én küldetésemben járhatsz. A tervet helyre lehet állítani. Kedves testvérek, nem tudom, hogy mióta futunk az Isten elől. Nem tudom, hogy mik azok a területei az életünknek, ahol futunk. Lehet, hogy nem teljesen. De bizonyos kérdésekben elképzelhető, hogy menekülünk az Isten akarat elől. Ki tudja, mióta, hetek vagy hónapok óta nem merek arra a témára gondolni imádság közben. Lehet, hogy Isten olyanra indítana, amit nem szeretnék tenni. Lehet, hogy félek a következményektől. Mitől menekülünk? Meddig menekülünk? Jézus megelégít, a pótcselekvések nem. Jöjjetek, egyetek, legyünk asztal közösségben. És ezzel ő szabadságot ad nekünk. Szeretném, hogyha úgy lenne vége ennek az Isten tiszteletnek, hogy magunkkal vinnénk három kérdést. A liturgiás lapon ezt a három kérdést olvashatjuk, és javaslom, hogy imádságban gondolkodjunk ezeken. Melyek azok a pótcselekvések, amelyek nem Krisztusban újjá lett életem tartozékai? Erre egy lelkész a szószékről nem tud válaszolni. Viszont az Isten előtt való imádságos csendben lehet, hogy kapunk erre választ. Következő kérdés, mit várok ezektől? És a harmadik, mi az akadálya, hogy elhiggyem, hogy Krisztus valóban megelégít? Kívánom azt, hogy Isten továbbra is munkálkodjon bennünk, adjon őszinte gondolatokat, adjon őszinte beszélgetést önmagával, és aztán hadd legyen ennek gyümölcse is majd a mindennapi életünkben. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te látod azt, hogy hol és mikor állunk az őrhelyünkön, és te látod azt is, amikor valamilyen más cselekvésbe menekülünk. Köszönjük, Urunk, a te kérdésedet. Akkor is, hogyha az kellemetlenül érint bennünket időnként, ez azt jelenti, hogy te nem mondtál le rólunk. Kérünk, hogy mindig kérdezzél, amikor kérdéssel van szükségünk, nekünk pedig te adj őszinteséget. Urunk, szeretnénk őszintén a szemedbe nézni. Szeretnénk elmondani, hogy hol és miben lettünk sikertelenek, hogy hol tévesztettük el a célt. Legyen is bármilyen nemes dolog, amiben menekültünk helyette. Megvalljuk neked, hogy sokszor nem bízunk benned, hogy sokszor nem gondoljuk, hogy valóban az lenne a helyes, hogy valóban képesek lennénk rá, hogy neked tényleg lenne hatalmad véghez vinni. Úrunk, szeretnénk bevallani, hogy nem sikerült, és kérünk téged azért, hogy ahogyan Péter és a tanítványok meglátták a te hatalmadat ezután, mi is hadd lássuk meg a te isteni hatalmadat. Hadd tapasztaljuk meg azt, hogy a te utadon valóban áldás van, hogy amikor neked engedelmeskedünk, akkor ott csodák történnek. És hogy nem csak azok az erőforrásokkal számolhatunk, amelyekkel rendelkezünk, hanem a te isteni erőforrásaiddal, és az idő megsokasodhat, az erő megszaporodhat, a pénz is megszaporodhat, a testvérek is, a barátságok is, a kapcsolatok is elmélyülhetnek. Urunk, köszönjük neked, hogy te meg akarsz elégíteni bennünket. Hiszük, hogyha újra beállunk a te munkádba, hogyha hajlandóak vagyunk magunkat a te küldetésedben értelmezni, akkor fog ez az éhségünk megszűnni. Köszönjük, hogy te fel akarsz oldozni bennünket az éreke valamit verseny kényszerei alól. Tedd ezt meg most mindannyiunknak a szívében, és kérünk téged, hogy amikor elindulunk innen, akkor ebben az összefüggésben hadd tudjunk gondolni magunkra, hogy mi vagyunk azok, akikért az életeddel fizettél és megváltottál, de te föltámadtál a halálból, és ezért élő Urunk vagy, aki használsz bennünket, és küldetést adsz. Mutasd meg, hogy mi az, amire most szeretnél indítani. Ki az, akihez most akarsz küldeni? Milyen régóta halogatott dolgot akarsz most valóra váltani? Kérünk téged, hogy ezt cselekedd meg velünk. Kérünk azokért is, akik fokozottan nézik a te hiányodat, akik nem a te erőforrásaidat élik most, és abból keveset látnak, mert el vannak gyengülve, akár betegség miatt, akár műtéten átesve, kellemetlen, fájdalmas kezelések között. Kérünk téged, hogy mutasd meg a te Isten erődet ő nekik, és pótold ki az ő erejüket, és kérünk téged a gyásszal küzdőkért is, kérünk azért, hogy a vigasztaló hatalmaddal vedd körül őket, és biztosítsad őket arról, hogy te vagy az, aki mindenre elégséges vagy, és még az emberileg megoldhatatlan, visszafordíthatatlan helyzetek is a te kezedben vannak, és tudsz megelégíteni lehetetlen körülmények között is. Legyen tiéd a dicsőség mindenért, Urunk. Imádkozunk most a nemzetünk jövőjéért, imádkozunk a mai választásokért, imádkozunk azért, hogy mindenek fölött a te akaratod valósuljon meg, és akármelyik politikai párt is lesz a győztes. Kérünk, hogy adj nekünk kitartást az ő értük való szüntelen könyörgésben, és imádkozunk már most ismeretlenül is értük, hogy legyél te az, aki, még hogyha nem is ismernek téged, akkor is mozgatod a szálakat és őket, és minden a tiédnek az üdvösségére és a te országod épülésére munkálkodjon. Szeretnénk alávetni magunkat így a te akaratodnak, akármi lesz is a döntésnek a vége. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás békesség, további szép vasárnapot kívánok.